apostolnak a Kolossi beliekhez írott levelének első részéből a 15-től 23. verséig fogom olvasni. Megkérem, hogy aki tehet. Kolossi beliekhez írott levél első rész 15-től 23-ig. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre elnézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, minden ő benne áll fent. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben, alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük, hogy összegyűlhettünk itt a te házadban, és neked szentelhetjük ezt az órát. Kérlek, hogy segíts mindannyiunknak, hogy megnyithassuk a szívünk kapuját, hogy igazán te rá tudjunk figyelni arra, amit te mondani akarsz nekünk. Kérlek, adj nekünk füleket, hogy meghalljuk a te szavadat. És úgy kérlünk, Uram, az ige hirdetőért, hogy segíts neki is, hogy a te szavaidat tudja közvetíteni felénk. Kérünk az összes többi Isten tiszteletért, ami ezen a délelőttön van az országunkban, hogy ott is te légy jelen, te jelens ki magad az embereknek, és te segíts, hogy az emberek meghallják a te hívó szavadat. Úgy köszönjük neked, Úr Jézus, azt a rengeteg mindent, amivel elhalmozol bennünket az életünkben, hogy adsz nekünk élelmet és ruházatot, és egyáltalán azt a hatalmas kegyelmet, hogy szóba állhatunk veled, és hogy te meghallgatsz minket, amikor imádkozunk hozzád. Köszönjük neked ezt. Kérlek, hogy légy itt most közöttünk, és áld meg ezt a mai napunkat. Amen. Megkérem most a gyerekeket.
Hallottam, hogy a gyerekek bent lesznek ma, egy kicsit sajnáltam őket, amikor néztem, hogy mi a mai téma. Lehetséges, hogy némelyik félnőtt látta ezt a vázlatot, és azt mondta, hogy inkább megyek egy gyerekórába ma, mert ez sok lesz nekem. Ez a teológia kifejezés már egy kicsit félek ettől, és különösen, ha nézem a különböző pontok a vázlatban, akkor az még inkább ilyen idegen kifejezések, amit nem is ismerem, hogy mit jelent ezeket, hogy lehetséges, hogy van ilyen gondolatunk bennünk, amikor látjuk ezt a vázlatot, és miről lesz szó ma délőtt. Először szeretnék tisztázni, hogy ez az első szó, ez a teológia mit jelent. Mert a teológia szó az két szóból áll. Az egyik Isten, és a másik az ismeret, vagy a tanulás, vagy a tudás róla, valami ilyesmi. Szóval lényeg ebben, amikor mi beszéljünk a teológiáról, mi arról beszéljünk az Isten ismeretéről. Vagy másról, hogy hogyan tudunk jobban megismerni Isten. Ha valaki jár teológiára, az nem a fő cél elvileg, hogy legyen több, csak több a tudása. A
avégy sörszél az, hogy az életünk egyre jobban Krisztus képére formáljon át. A teológia vég célja, nem a tudás. A vég célja az, hogy mi másképpen éljünk a mindennapi életben. Az ismeret nem egy garancia arra, hogy változni fog, ahogyan éljünk. De ha nincs ismeret, lehetetlen változni az életünket. A tudás és ismeret nem garancia, de nélküle lehetetlen. Ha valaki szeretne sebész lenni, mi a feladata? Mit kell csinálni? Ha jól látom, a gyakorlatban több év keresztül ő jár az orvosi egyetemre. És az az érdekes, hogy az első nap, amikor ő érkezik az egyetemre, ő nem csinál, nem megy be a műtőterembe, és nem csinál egy műtétet. Először több év keresztül ő tanulja az alapvető dolgokat, ami kell, hogy ő tud valamikor bemenni a műtőterembe. Szükség van arra, hogy tanulja a biológiát és a kémiát, és megérti ezeket, hogy ezeket hogyan összeállnak. És mit kell tudni ezekről, hogy ő tud egy jó sebész lenni. Az alap ismeret nélkül ő nem tud jó sebész lenni. Néha hallom olyan dolgokat, ami egy kicsit furcsa nekem. Például, amikor ide jöttem Magyarországra, az egyik dolog, ami furcsa volt nekem, az volt, hogy az emberek mit kellett tanulni, hogy tudnak szerezni egy jogosítványt. Mit kell tanulni? Elsősegély? Én azt mondom, hogy az elsősegély az hogyan segít engem a vezetésben? Az egy kicsit magas nekem, az, hogy hogyan működik egy gépkocsi, a motor, miből áll, milyen alkatrészek vannak benne, vagy az, hogy hogyan lehet cserélni egy kereket. Én ismerem nagyon sok jó vezető, és az életükben nem cseréltek egy kereket. De ha én jól tudom, ezeket mind kell tudni, ha valaki akar szerezni egy jogosítványt. Nem? Most már nem kell ezeket tudni. A Balázs azt mondja, hogy nem. Jó. Az az érdekes, hogy valóban, ha az ember csak egy bizonyos szintig akar jó vezetőt lenni, ezeket a dolgokat nem kell tudni. De én azt látom, hogy vannak olyan vészhelyzetek, amikor ez az ismeret hasznos. Ha valaki akar a legmagasabb szintre menni a vezetésben, ez az ismeret hasznos. És lesznek olyan helyzetek, amikor használhatja ezt az ismeretet. Azért mondom ezt, mert én azt mondom, hogy a keresztény ember egy bizonyos szintig tud élni kevés ismerettel. de ha az a vágyunk, hogy mi tudunk mélyebb menni a mi kapcsolatunk Istennél, és tudunk egyre életet hívő életet élni, akkor valóban szükség van a teológiára. Valóban szükség van arra, hogy mi oda forduljunk egy kis energiát, hogy ismerjük ezeket az igazságokat. A vázlaton látjunk egy pár idegen szó. Az első pont a krisztológia. Én azt mondom, hogy egy kis logikával elég könnyű kideríteni, hogy miről van szó itt. Az ismeret Krisztusról. És múlt héten, amikor kezdtünk, vagy amikor folytattunk, amit tanultunk itt a Kolossi egyben, már kaptunk egy alapot erről. Már láttunk itt, hogy mi mit tudjunk és mit hiszünk Jézus Krisztusról. Múlt héten mi említettünk azt, hogy Jézus Krisztus százalék ember, és százalék Isten. Egy olyan dolog, amit mi nem tudunk teljesen felfogni, de amit mi elfogadjunk, hogy igaz. Mi azt mondtunk, hogy Jézus Krisztus mindenható. Ő volt az, aki teremtett. Mi azt mondtunk, hogy nem csak mindenható, hanem ő személyesen szeret mindnyájunkat. Egy személyes szeretettel. Ő szeret téged. A mindenható Isten a második személyben Jézus Krisztusban szeret téged. Néha nehéz felfogni azt, hogy miért. Ő miért szeret engem? Az egyik oka, hogy ő szeret téged, az, hogy ő teremtett téged. Pont úgy, ahogy vagy. És amit ő teremtett, ő azt szereti. A másik pont itt a vázlatban, amiről múlt héten nem beszélgettünk, az antropológia, ez a ismeret az emberről. Én azt mondom, hogy az egyik az, hogy mi tudunk biológia oldalon megismerni az ember, de mi tudunk tovább lépni azon, és tudunk megismerni az ember lényegét. A Biblia nem főleg beszél az ember biológia oldaláról, hanem a lelki vagy a szellemi oldaláról. És itt azt látjunk, hogy Isten teremtett az ember, de mi olvassunk azt, hogy az ember elfordult Istentől. Mi azt olvasunk, hogy az ember ellenség Istennek. Az ember viselkedése ellenséges Istennek. Szóval ezeket a dolgokat látjunk az emberről. Itt ebben a részben látjunk ezeket, amikor beszél az emberről. Először látjunk azt, hogy Isten teremtett az embert. Ugyanazok a versekben, amit néztünk múlt héten, utána a 20. verstől a 22. versig, látjunk konkrétan, hogy mi történt az emberrel. Hogy azt mondja, hogy Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkodásuk voltatok gonosz cselekedetei miatt. Mi azt látjunk itt, hogy volt kialakult egy feszültséges, egy akadály, hogy nem volt egy egészséges kapcsolatunk Istennel. És azt is kell látnunk, hogy az ember a bűne miatt képtelen volt megoldani ezt a problémát. És ezt a lényeg, amit mi akarunk látni az emberről, hogy az ember döntése miatt, az ember bűne miatt elszakadt az ő kapcsolata Istennel. Ez nem Isten miatt, hanem az ember döntése miatt van ez. És mi azt látjunk, hogy amit az ember tett, annak van következménye. És mi most képtelenek vagyunk rendbe hozni ezt a helyzetet. Ez a lényeg, amit akarunk látni, amikor beszéljünk az emberről. Lehetne sok mindent más mondani az emberről. De mi csak annyit akarunk kihozni ebből az igéből, hogy az ember kapcsolata Istennél tönkrement. És az ember nem tud megoldani ezt a problémát. És most jön a harmadik pont a vázlaton, a szotiliológia. És ez a kifejezés, esetleg az ember látja ezt, és semmi ötlete nincs, hogy miről van szó itt. Lényegében ez az üdvösségtan. Hogy hogyan üdvözül egy ember. És itt látjunk az első lépés ebben a megigazulás. Ez a lépés, amikor rendbe jön a mi kapcsolatunk Istennel. Fontos, hogy látjunk itt, hogy ez történik az Isten kezdeményezéssel. Ez történik az Isten kezdeményezéssel. Itt ebben az igében látjunk, hogy ő mit tett. Látjunk azt a szót itt, a megbékéltet. Ez volt, amit Isten tett. Amikor mi, mint emberek, rossz úton indultunk, amikor mi, mint emberek, bűn tettünk, Isten még mindig szeretett minket, és ő adta a megoldást. Mi olvasunk itt a 20. versben, hogy békességet szerzett a keresztván kiöntött vére által. Majd a 22. versben, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által. Kiöntött vére által, a halálja által. Fontos, hogy mi látjunk, hogy a bűn következménye, amit olvasunk a Róma 6. rész, a 23. versben, a bűn zódja a halál. Azt jelenti, hogy ha valaki bűntetés a halál. Ha mi akarunk megmenteni egy embert a haláltól, az egyetlen megoldás, hogy valaki más meghal helyette. És ez pont, amit Jézus Krisztus csinált. Jézus Krisztus meghalt a keresztván helyette. És amiatt nincs szükség arra, hogy te a bűnöd miatt meghal. Ha elfogadsz azt, amit Isten tett, ő kezdeményezett, ő adta mindent, amit kell, a mi üdvösségünket. Az egyetlen feladat, az egyetlen, amit Isten vár tőlünk, hogy mi elfogadjunk ezt az ajándékot tőle. De ebben az igében felmerül egy vagy két probléma. Az egyik probléma, ami ott lehet látni a vázlaton, a megigazolás után, azt mondja, hogy az űz egyetemesség, vagy az universalizmus. Ez egy olyan gondolat, ami némelyik ember azt tanít, hogy minden ember fel üdvözölni. És esetleg tudnak használni ezt az igét, amit mi most felolvastunk. Mert a 20. vers a következőt olvasunk, és hogy általa békéltessen még önmagával mindent, a földön és a mindben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiöntött vére által. És amikor olvasunk így, úgy tűnik az, hogy ő rendbe hozta a kapcsolat mindennel. Ha rendbe hozta a kapcsolat mindennel, akkor minden ember tartozik a mindenhez. Akkor lehetséges, hogy mégis volt olyan teológus, aki ezt tanított, és igaza van, hogy a leges-leges végén mindenki fog üdvözölni. Nagyon fontos a Biblia értelmezésben, hogy mi tudjunk azt, hogy a Biblia nem ellentétes saját magával. A Biblia nem ellentétes saját magával. A Biblia nem tud tanítani azt, hogy az egyik helyen, hogy az ember jó, és a másik helyen, hogy az ember bűnös. A kettő ellentétes egymással. És akkor ugyanazt lehet mondani, hogy a Biblia nem tud tanítani azt, az egyik helyen, hogy mindenki üdvözöljön, és a másik helyen, hogy vannak olyan emberek, akik nem üdvözölnek. A Máté evangéliumban a hegyi beszédre, amikor Jézus tanított, ő beszélt egy pár dologról. Itt az egyik, amikor azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu, és széles az út, amely a karhozat bevezet. És sokan vannak, aki azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. És kevesen vannak, akik azt megtalálják. Akkor ez az igény világosan mondja azt, hogy lesznek nagyon sok ember, aki nem üdvözöl. Lesz nagyon sok ember, aki maradnak azon az úton, ami a karhozatba vezet. Ha menjünk egy pár verssel tovább itt a Máté 7-ben, van egy másik igé a 22. versből. Sokan mondják majd nekem amam napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profitáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És ekkor kijelentem nekik, soha sem ismertelek titeket, távolodtok tőlem, ti gonosz tevők. Ez az ige világosan beszél, hogy vannak olyan emberek, akik Isten nem ismer, mint az ő gyermekei. Én azt mondom, hogy van számtalan más igéje az Ó és az Új Szövetségben, ami nyilvánosan teszi ezt. És én azt mondom, hogy amikor mi nézünk ezeket az igéket, a mi feladatunk nézni, hogy melyik azok, ami világosabb és meggyőzőbb. És van-e olyan lehetőség másképpen értelmezni olyan igék, amik úgy tűnik, mint hatanítaná az, hogy mindenki üdvözöljön. És én azt látom, hogy igenis van magyarázat ezek az igékről. Például itt ezzel az igével a Kolossi egyben nem feltétlenül azt mondja, hogy mindenki üdvözül. Inkább azt látjuk, hogy Isten tette azt a lépést, amit ő kellett tenni. Isten biztosította azt a lehetőséget minden embernek. Jézus Krisztus halálát. Ez volt, amit Isten tett mindenkinek. De az nem jelenti azt, hogy mindenki él a lehetőséggel. Van egy másik kérdés, ami szinte felmerül itt, amikor beszéljünk a megigazolásról. És az a kérdés az őbizonyosságról. Az ő bizonyosság mit jelent? Azt jelenti, hogy ha valaki Krisztushoz fordul, ő valóban a Krisztusé lesz, mindöröké. És itt, amikor nézünk ezt a kérdést, akkor látjuk, hogy vannak olyan igék, ami elég világosan beszélnek arról, hogy ha valaki megtér, biztos az ő üdvössége. De ugyanakkor vannak olyan igék, ha mi először olvasunk azokat, úgy tűnik, hogy azok az igék tanítanak, hogy valaki tud megtérni, és később visszafordulni, és megszűnik az ő üdvössége. A mi feladatunk a Biblia tanulmányozásban csinálni a megfelelő kutatást, hogy tudunk dönteni, hogy melyik igaz. Mert nem lehet, hogy mindig kettő igaz. Nem lehet az, hogy biztos az ember üdvössége, és bizonytalan az ember üdvössége. A kettő teljesen ellentétes egymással. És a mi feladatunk a Biblia tanulmányozásban dönteni az, hogy mit tanít a Biblia erről a kérdésről. És megint az a feladatunk, hogy keresünk azokat az igéket, amit világosan beszél erről a kérdésről. lényegében én azt látom, amikor beszéljünk erről, a kérdés, amiben sokszor nem tisztázunk, az, hogy ki az az ember, aki valóban megtért? Ki az az ember, aki valóban megtért? Mert mi több helyen látjunk az új szövetségben, hogy vannak emberek, akik kezdenek járni, akik érdeklődnek, akik úgy mondom, hogy úgy tűnik, mintha indulnak egy úton, de a valóság az, hogy soha sem történik azt a váltás az ő szívében. Például, nem fogok sok igét olvasni ma délután erről, csak egy vagy kettőt. Az egyik a János első levele, a második rész, a 19. vers. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöletünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem minden közöletünk valók. És egy kicsit bonyolult a mondani való itt. Lényegében a János azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik egy időre itt voltak közöttük. De nem maradtak. És akkor, amikor ő azt mondja, hogy azok, akik nem maradtak, az a bizonyíték, hogy valóban nem voltak közülünk valók. Ha valaki valóban megtér, ha valóban történik azt a változás az ő életében, hogy ha ő új teremtés lesz Krisztusban, akkor ő marad. Nem azért, mert ő olyan jó, hanem azért, mert olyan tökéletes a munka, amit Isten végzett a mi szívünkben. Egy pár hónappal ezelőtt mutattam valamit, és még egyszer szeretnék mutatni azt. Van négy lehetőség, és a mi feladatunk dönteni, hogy melyik igaz. Akkor már tanultunk ezt egy fél évvel ezelőtt, szóval én remélem, hogy a legtöbb ember, aki itt volt, akkor már tudja, hogy a négy között melyik igaz. Az első azt állítja, hogy ha valaki jól cselekedett tesz, az on az alapján van az ő megigazulás. Van, aki fölteszi az ő kezét, és mondja, hogy ez igaz. Nem kell fölteni a kezeket, csak gondolatban. A második azt mondja, hogy ha az emberben van hit, és jó cselekedet, akkor történik a megigazulás. Akkor a harmadik az, hogy az emberben van hit, és akkor van megigazulás, de nincs jó cselekedet. Az utolsó az, hogy az emberben van hit, és akkor van megigazolás, és utána lesz jó cselekedet. Én azt inkább azt mondom, hogy tegnap tartottam egy csendes napot vidéken több gyülekezetnek, a presbitereknek, azok a gyülekezetekből. És ott a napon az egyik kérdés, amiről beszélgettünk, azt, hogy mi volt a lényeg a reformációban? Miért kellett a reformáció? Mi volt azok a dolgokat, amit változtak az egyházban a reformáció időben? És az egyik, amit mondtunk, hogy a reformáció időben inkább a második gondolat itt volt a tanítás az egyházban. Az volt a tanítás, hogy az ember üdvözül, ha van hite, és ha megteszi valamit. Ha mind a kettő megvan, az Isten része, és az ember jó cselekedete, akkor üdvözül az ember. A reformáció idő alatt azt mondtak, hogy ez nem igaz, ez nem a helyes Biblia értelmezés, hanem a helyes az utolsó. A helyes az utolsó. Az, hogy az üdvösségünk az hit által történik, és miután történik a megigazolás, a következmény vagy a folytatás lesznek a jó cselekedet. Ugyanezt látjuk azt az igét, amit felolvastunk a János első levelében, a második rész, a 19. vers. Ha valóban igaz a megigazulás, lesznek jó cselekedete. Ha nem igazi a megigazulás, akkor lehetséges, hogy nem lesz. Vagy nem lesznek jó cselekedete. Ha igazi lesz, lesznek. És azért fontos, hogy mi látjunk ezt, amikor mi beszéljünk az ő bizonyosságról. Az ő bizonyosság azért van az emberben, ha ő látja, hogy ez a negyedik igaz róla. Én azt mondom, hogy ha a harmadik igaz rólad, nem biztos, hogy van üdvösséged. És én azt látom, hogy ha a harmadik igaz valakiről vissza kell menni, és vizsgálni az ő életet, és fel kell tenni a kérdést, valóban tettem az én hitemet Jézus Krisztusban vagy nem? Mert ha valóban hiszünk benne, a következmény lesz a jó cselekedet. Nem a jó cselekedet által üdvözöljünk, hanem ezek az üdvösség következmény. Látjuk azt, hogy a minőség és a miniség változik különböző emberekben. Lehetséges, hogy az egyik emberben nagyon kevés lesz a gyümölcs, és keserű lesz, de gyümölcs lesz. Ha egyáltalában nincs gyümölcs, akkor kérdőjelezhetünk azt, hogy valóban történt a megtérés az ő életében, vagy nem. ebben az igében, amit felolvastunk a Kolossi 1-ben, a 23. versben a következőt olvasunk. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdon és egyenesen, el nem tantorodva az evangélium reménységétől, ami hallottatok, ami hirdetett minden teretménynek az ég alatt, és amelynek én Paul szolgálva vezettem, lettem. Így úgy tűnik, mintha ez egy féltétel az üdvösséghez. Mert ott van az a szó ha ebben az igében. De fontos, hogy látjunk a görögben, hogy amikor használnak azt a szó ha, van több jelentése. Többször beszélgetünk erről. A görögben van négyfajta jelentés, amikor van a ha szó. Az egyik fajta az, hogy ha egy biztos igaz valami, a másik az, hogy valószínű igaz, a harmadik az, hogy valószínű nem igaz, és a negyedik az, hogy biztos nem igaz. És amikor olvasunk ezt az igét, lehet kikapcsolni azt most, amikor olvasunk ezt az igét az első Korintus, vagy az első Kolossi 1:23-ban, azt kell dönteni, amikor a szerző használta azt a szó ha, mi a megfelelő értelmezés. És ez a nyelvtani kutatás kell, hogy az ember tud kideríteni, hogy melyik a megfelelő értelmezés ebben az igében. De úgy tűnik, hogy itt, amikor használja azt a szó ha, az a biztos igen jelentése van. Ha megmaradtok, és biztosan fogtok megmaradni. Van egy másik fordítás, ahol nem is szerepel a szó ha benne, mert úgy tűnik, hogy az félrevezeti az ember. És inkább azt mondja, hogy szilárdan és rendezetlenül álljatok. Szóval ez, ami történik bennünk, ami az utolsó pont, ami ott van a vázlaton, a megszentelődés. Hogy a megszentelődés úton indultunk. És ha induljunk ezen az úton, akkor végig fogunk menni ezen az úton. Ma beszéltünk a teológiáról. Esetleg valaki azt mondja, hogy mely. De remélem, hogy azt tudtunk látni világosan, hogy kicsoda Jézus, hogy kicsoda az ember, és az, hogy mi az üdvösség. Remélem, hogy láthatunk azt, hogy a mi üdvösségünk Istentől függ, és az ő munkájától függ. És mi csak elfogadjunk azt az ajándékot. Nem a mi jó cselekedeteinktől függ. De remélem, hogy azt is tudunk látni, hogy a teológia célja nem csak az ismeret, hanem a változás a mi életünkben. És az, hogy mi tudunk szilárdon rendetlenül állni azok az igazságokban, amit tudjuk. És hogy mi úgy tudunk élni, ahogyan Isten mutatja nekünk az igében. hogy valóban az üdvösség következménye lesznek a jó cselekedetek az életünkben. Ez a megszentelődés út, hogy azok az igazságok, amit látjunk itt, hogy mi szentek, mi hibatlanok, mi fedhetetlenek, ezek megvalósul a gyakorlatban. Ez igaz rólunk a pozícióban, de legyen ezek igaz rólunk a gyakorlatban. Ez az Isten kívánsága nekünk. Imádkozunk. Édesatyunk, kérjünk, segíts minket, hogy tudunk szorgalmas lenni a tanulásban. Nem azzal a szándékkal és azzal a céllal, hogy mi tudunk legjobban vitatkozni, egy vita van, vagy hogy mi tudunk a legokosabbak lenni, hanem hogy lesz egy alap, amilyen tudunk épülni, ami fedhetetlen életünket. Kérünk segíts, hogy egy olyan alapot tudunk építeni, ami teljesen szilárd, amit nem lehet mozdítani. És abban tudunk úgy építeni, hogy a mi élet keresztül dicsérjünk téged.